Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, ez a Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és úti célunk most egy luxus nyugdíjas falu Angliában. Ez az adás egy szórakoztató és igazán szeretnivaló sorozat negyedik kötetéről szól, de ahhoz, hogy érthető legyen, vissza kell mennünk 2021. szeptemberébe, akkor készítettem az első interjút a fordítóval arról a krimiről, amely azóta meghódította a világot. Itt ez a három sörözgető jó barát egy bankókkal borított asztalnál. Vajon miért hagyták ezt a fotót a holttest mellett? Talán figyelmeztetés, amit nekik szántak, hogy ti lesztek a következők? Valószínűbb, hogy ez inkább félrevezetés, vagy csali. Ennyire senki se hülye. Olvastunk már hasonlót krimiben, egy fotó nagy titokkal a büntény helyszínén. Ezen kívül azonban semmi sem szokványos ebben a regényben. A Csütörtöki Nyomozóklub című könyvben ugyanis van egy agilis négyfős társaság, átlag életkoruk 80 év, és bár senki sem kéri őket, mégis elkezdik kibogozni a gyilkosság szálait, és sokszor a rendőrség előtt járva, olykor a járókeret is előkerül, vagy őket bevonva rájönnek a megoldásra. Richard Osman könyve a múlt év egyik legnagyobb szenzációja, Steven Spielberg már meg is vette a filmjogokat. Orosz Anna fordította a Csütörtöki Nyomozóklubot, és ő is nagyon jól szórakozott.
Én csodálkozom, hogy ezt a fajta kombinációt, amire nagyon jól érzett rá Richard Osman, hogy a regény az ugye egyszerre izgalmas, vicces és megható, és nagyon szokatlan karaktereket hoz olyan szituációkba, és úgy válogatja össze a szereplőit. Pontosan úgy egyébként, ahogy a tévéműsorban is tenné szerintem, ugye neki tévés háttere van, úgy lett híres Angliában, ugye tévés vetélkedőknek a kitalálója, producere, majd a műsorvezetője lett, hogy ez a fajta szórakoztató faktor, ez nagyon erős legyen. És ugye ez egy nagyon nagy erőssége a könyvének, hogy nagyon különböző hátterű és személyiségű emberekből csinál szuper csapatot, ugye ebben az esetben egy nyomozó klubot.
És mennyire rugaszkodik el a realitásoktól?
Gondolkodtam, hogy igazából alig. Tehát ugye az érdekes, ugye az apropóját ennek a nyugdíjas falunak, meg ennek az ötletnek az adta, ugye erre több interjúban is utalt, hogy az édesanyja egy ilyen nyugdíjas faluban él. Ez nem egy öregek otthon, ez ennek egy luxusabb változata. Ezt úgy képzeljük el, mintha egy ilyen lakóparkban lenni vidéken, Angliának egy gyönyörű részén, ahol ugye ezekben a szuper luxus házakban, ami egyébként ugye egykor egy kolostor, és ugye az a körüli terület volt, ugye ez lett átalakítva, egy eléggé mohó építési vállalkozó, aki eléggé rosszul jár a történetben, az, aki ugye nyugdíjas faluvá alakította ezt a területet, és itt laknak nagyon különböző társadalmi hátterű emberek, gyakorlatilag luxus életet, életmódot folytatnak, abszolút ilyen álomszerű módon telnek a napjaik, ugye már délben pezsgővel ebédelnek, és pilates órákra járnak, meg kirakós, meg francia társalgási klubjuk van, bridge klub, tehát minden arról szól gyakorlatilag, hogy ők hogyan élvezik ki az életet. És ugye a Csütörtöki Nyomozó Klub is egy ilyen módja az élet élvezetének, mert az hozza őket össze, ezeket a nagyon-nagyon különböző hátterű és nagyon különböző személyiségű főszereplőket, ugye négy főszereplője van a történetnek, Joyce, Ibrahim, Ron és Elizabeth, hogy nagyon szeretnek rejtvényeket és bűnügyeket megoldani, és kibogozni megoldatlan, vagy szerintük nem jól megoldott bűntényeket. És ugye egészen a történet kezdetéig ők csak régi esetekkel foglalkoznak. Ugye van egy szereplő, aki sajnos már komában van. Ő volt az eredeti tagja ennek a négyes fogatnak, és őt Pennynek hívják, és az ő helyébe lép Joyce, a történet egyik narrátora. És egyébként az a szereplő, aki Richard Osman az író bevallása szerint saját magára leginkább hasonlít, tehát ő egy 76 éves, egykori kórházi nővérnek a szerepébe tudta magát a legjobban beleképzelni. Szóval egészen a történet kezdetéig ők csak ugye régi bűnügyi, rendőrségi aktákat vesznek elő, és azok után nyomoznak. Ugye ezek a szálak nagyon érdekesen és nagyon csavarosan fognak összeérni a friss gyilkosságokkal. Ugye néhány oldallal később valódi büntény történik, és valódi esetet kell megoldani ennek a Csütörtöki Nyomozó Klubnak.
Hát nem feltétlenül kell, csak nem bírják ki, hogy ezt ne tegyék, hát, és szövetségesük is lesz.
Elhetetlen, igen. Mert persze nyilván van kirendelt nyomozó csapat is, és az is nagyon mulatságos, ahogyan ők egyébként belefolynak a nyomozásba, és rátukmálják magukat gyakorlatilag az érintett felügyelőre és egy fiatal rendőrnőre. Nagyon bájos tényleg szerintem, ez egy nagyon-nagyon bájos történet.
Ugye azt mondtad, hogy ennek a regénynek az a három erőssége, hogy szokatlan, vicces és megható. A vicces részről beszélünk egy picit. Van, ahol az ember kénytelen hangosan nevetni rajta.
Az angol humor nagyon erősen jelen van, de ez a nagyon kedves, nem bántó, szatirikus vagy ironikus módon poénkodó, és én ezt nagyon szeretem egyébként. És ez szerintem a regénynek az egyik legnagyobb erőség, ugye ez egy hatalmas bestseller, ugye a Harry Potter és a Da Vinci kód után a harmadik legnagyobb példányszámban fogyó könyv lett, ugye debütáló könyv lett, és azért ez csak részben magyarázza azt, hogy ugye Richard Osman egy abszolút tévés sztár Angliában, tehát ugye a híres embereknek a könyveit eleve szívesen veszik az emberek, de ugye ebben az esetben abszolút arról van szó, hogy a regény is szerintem egy tökéletes időzítéssel is jött ki, és pontosan azt a fajta humort, bájt, érzelmeket, és közben ugye izgalmakat is tudja egyszerre adni az olvasónak, nagyon-nagyon jól felépítve, ugye ez nagyon fontos volt Osmannek, hogy valóban letehetetlen legyen a könyvet. Gondolom, neked is feltűnt, hogy mennyire rövidek a fejezetek.
Igen.
És ez valóban nagyon szokatlan, hogyha egy regényt olvasunk. Nagyon-nagyon pergőek és nagyon viccesek a párbeszédek. Nagyon filmes, és sőt, inkább ilyen tévésorozatosnak mondanám, egy kicsit ilyen sitcom jellegű nagyon sokszor a regem élnő párbeszédek. És ugye van egy ilyen egyeszemhadi személyi narráció, és ez váltakozik Joyce naplójával. És ez egy nagyon-nagyon jó feloldás egyébként annak is, hogy kapjunk egy személyes betekintést, illetve az egyik karakternek a belső nézőpontját megismerjük, és ez közben váltakozik ugye a külső nézőponttal, ami még kicsit ilyen ironikusabb, mint ugye a Joyce egy ilyen nagyon kedves és nagyon érzelmes nézőpont.
Ő nagyon sokat beszél saját bevallása szerint.
Igen.
Ez a napló arra is jó, hogy az ő szemével látjuk a többieket, a klub tagjait is. Uh-huh. Tehát amikor elmondja, hogy ez a kettő ember, ez mindig összeugrik, és akkor szeretnek acsarkodni, mert az egyik ugye nagyon indulatos, és akkor ő ezt így kivárja, mert tudja, hogy erre szükség van, hogy valami történik legalább, és elsimítja a dolgot.
Igen, ugye a saját taktikája gyakorlatilag, és pont ahogy mondtam, ugye a négy nagyon különböző társadalmi hátterű és személyiségű ember, mindannyian 70 és 80 év közöttiek. Elizabeth az, akinek ugye valamilyen titkos ügynöki múltja van, ez elég hamar nyilvánvalóvá válik, hogy neki valamilyen módon van kötődése, ugye nem a rendőrséghez, vagy nem csak a rendőrséghez, hanem a titkos ügynöki munkához, tehát ő egy ilyen Le Carré regényeiben megjelenő szereplőkhöz hasonló karakter. Ugye ő az egyik vezére gyakorlatilag a nyomozásnak és a regénynek is, és a másik hölgy tagja ennek a négyes fogatnak, Joyce, aki ugye frissen csatlakozik, és aki Elizabeth szervez be. Mondhatjuk így is, hogy ő az, aki beszervezi a csütörtöki nyomozó klubba, mert felismeri nagyon hamar, hogy Joyce abszolút vevő és partner erre a nyomozósdira. És a két férfi tagja a nyomozó klubnak, az pedig Ron, aki egy szakszervezeti, egy ilyen nagyon balhés, nagyon híres szakszervezeti vezető volt, tehát rengeteg sztrájkban vett részt, tehát ő szervezte ezeket a 70-es, 80-as években. És ami ugye az érdekes, hogy neki egy ilyen, ahogyan a Joyce-nak is, ugye ők mind a ketten, a gyerekeiknek köszönhetik, hogy ebben a nyugdíjas faluban élhetnek, mert Ronnak egy nagyon gazdag boxoló fia van, Joyce-nak pedig a lánya az, aki gazdag. És van még a legtitokzatosabb negyedik szereplő, Ibrahim, aki egy pszichiáter, egy nyugdíjas, de igazából még mindig fogadja egy páciensét, ő pszichiáter, ő már mániákusan vonzódik a listákhoz, a precizitáshoz, és ő is egyfajta ilyen ellentételezése a többi szereplőnek, mondjuk hát az Elizabeth gyorsaságának, a Joyce kíváncsiskodásának és pletykálkodásának, és ugye Ron az, aki viszont az a csapjunk bele mindenbe, és balhézzunk egyből, mert ő csak a balhéknak él. Ugye ilyen nyaktetoválása van, és állandóan West Ham atlétában, meg pólóban jelenik meg. De tényleg nagyon vicces egyébként így magunk elé képzelni ezeket a karaktereket.
Ugye az az alaphelyzet, hogy már az életük vége felé lévő hősökkel találkozunk, nagyon más képet ad erről a regényről, csak attól, hogy itt idős emberek vannak középpontban. A gondolkodásmód is egy kicsit más.
Igen, ugye hatalmas élettapasztalat van mindannyiuk mögött, ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy igen, néhány évük maradt már csak hátra, illetve bármikor bekövetkezhet az, ugye ez ezért megjelenik a regényben, hogy van ez a carpe diem hatás, ami ugye náluk a nyomozásban jelenik meg, és ez az, ami őket itt szórakoztatja és hajtja, hogy tényleg nincs igazából veszíteni valójuk, és nem igazán lehet valós következménye annak, bármiféle jogi felelősségre vonás annak, hogyha ők így beleütik az orrukat ilyen nyomozásokba. Tehát ez egy olyan felszabadító hatással van rájuk, ami ugye más nyomozások, ugye fiatalabb nyomozók esetében nem lenne meg. És pontosan a különböző erősségeiknek és a nagyon érdekes kapcsolataiknak, meg a kapcsolati hálójuknak köszönhetően tudnak ők egyébként nagyon sokszor a rendőrségnél jóval gyorsabban információhoz jutni és nyomokra bukkanni. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy sok esetben ezek az informális csatornák mennyivel hatékonyabbak tudnak lenni. Valóban az a fajta megbékélés igazából a halállal és ennek az elfogadása nagyon pozitívan jelenik meg a regényben, és nagyon-nagyon szép.
Így mesél tehát Orosz Anna műfordító 3 évvel ezelőtt a Csütörtöki Nyomozóklub című regényről. A mai műsorban valójában a 4. részről beszélgetünk, de gondoltam, hát, ha van, akinek teljesen ismeretlen ez a furcsa társaság. Ráadásul nagyon érdekes, mennyi minden történt az első regény óta a szereplőkkel. Van, aki keveset változott, és ugyanolyan visszafogott maradt a Csütörtöki Nyomozóklub tagjai közül, mint például Ibrahim. Van viszont, aki komoly átalakuláson ment át, mert az új történet ezt megkívánta, ilyen például Joyce. Vele folytatjuk tehát most a 4. részről szóló beszélgetést Orosz Anna műfordítóval.
Hát abszolút jelenfejlődés, mondtam, mert az előző részben is mutattak erre azért fordulatok, ugye az eltévedt golyóban is eléggé kezdett dominánssá válni Joyce, de ugye ebben a részben az utolsó ördögben teljes mértékben kiteljesedhet, ugye ennek van egy szomorú apropója is. Tehát van ebben egy ilyen kényszerűség is, és van egy olyan lehetőség is nyilván, ahol egy olyan szempontból új oldalát mutathatja meg, hogy ez egy sok minden Ben rácáfolt, szerintem nem is annyira az éles látása, mert azért eddig is nagyon pontosan vett észre egészen apró dolgokat, hanem inkább ez a szervező és kezdeményező készség az, ami talán eddig, meg ez a vezér egyéniség. Erre ugye eddig nem volt annyira lehetősége, de ebben a részben abszolút megmutathatja ezt az oldalát is.
Nagyon szereti a szép fiúkat, azt tudjuk, és ez 80 éves.
Így van, ő özvegy. Nagyon-nagyon szerette a férjét. Egy nagyon érdekes karakter szerintem, és különösen érdekes abból a szempontból, hogy ennek a 4-es fogatnak az egyik tagja, és ő a legnyitottabb, és legbarátkozóbb, és legbarátságosabb karakter, ugye a 4 szereplők, akik ugye Csütörtöki Nyomozóklubnak a tagjai, azok közül, tehát sok új szereplőt igazából ő hoz be, és Cooper's Chase-en, ahol laknak, ugye ez a luxus nyugdíjas falu, ott is az új lakókkal a legszívesebben ő barátkozik, és ő nagyon jó a kezdeményező készsége is, és ugye naplót vezet, azt tudjuk, hogy ugye már az első résztől fogva a cselekménynek egy részét, az, hogy az ő naplójából ismerjük meg, hogy hogyan zajlanak, és borzasztóan vicces például, ahogyan ő ezeket kommentálja, és ahogyan így rácsodálkozik ugye az Instagramra például, az volt ugye az előző részekben. Tehát, hogy van ez a vonal, ami ugye ez a teljesen átlagos, mondjuk így házi asszony, és mondjuk tipikus nyugdíjas, aki süt, ugye folyamatosan finomabb süteményekkel kényeztet mindenkit, számon tartja, hogy hol milyen Marks & Spencer üzlet van, és melyik vonatállomáson milyen üzletek vannak, imád vásárolni, imád kávézókba járni, ő teljes mértékben kielvezi ezt a nyugdíjas létet, ami ugye ott Dél-Angliában, amire lehetőségük van. Nem kis részben azért teheti ezt meg, mert egy nagyon-nagyon gazdag lánya, akivel nagyon érdekes a kapcsolata. Ugye erre is azért a naplójából látunk rá leginkább. Viszont nincsenek unokái. Ugye itt igazából egy karakternek a 4-es fogadból csak a Ron nevű szereplőnek van unokája. Ugye többieknek nincsen. És én egyébként őt tipikusan ilyen nagymamának képzelném el, de ugye nincsen unokája, tehát ezt is nem mondhatom.
De ilyen gondoskodó, igen. És azért igen. Is edesül, olyan kis butácskának tűnik így a kezdetektől, nem? Tehát mindig a legkomolyabb beszélgetésekben ilyen teljesen furad dolgokat szól be, vagy teát hoz, vagy sütit kínál, de mindig megakasztja a beszélgetéseket, és aztán kiderül, hogy egyébként meg micsoda képességei vannak.
Nagyon kontrasztos, tehát egyszerre tud iszonyatosan naív rácsodálkozással feltenni ilyen kérdetlen triviális kérdéseket, azért általában olyan emberektől, akik ennek a társága nincs annyira hozzászokva, tehát ugye nagyon szereti a műsorvezetőket, és minél jobban kifaggatni ezeket, vagy ugye a műkincs, vagy műkereskedőket, tehát ezért van egy ilyen nagyon érdekes érdeklődése, és mellé viszont egy borzasztó erős éles látása, és olyan dolgokat tud megfigyelni, ami nagyon sok más szereplőnél, vagy akár a rendőrség tagjai számára nem annyira nyilvánvaló. És tényleg ebből a kettősségből adódik ez a nagyon különleges karakter és a hangjából. Tehát azért nagyon érdekes az, ahogy a naplójában is kommentelj. Tehát pont ott is nagyon jól kiütközik ez a fajta kettősség, ez a naivitás és ez a dörzsöltség, vagy inkább ilyen, aki nagyon gyorsan tud kombinálni. És gyorsan felveszi, mert azért ne felejtsd el, hogy az önkormányzattal is igazából ő birkózik meg jobban, amikor egy címet meg kell szerezniük. Igen. Pont ebben a részben, és nem Elizabeth, akinek viszont ugye komoly titkosügynöki múltja van. Tehát van, akinek a titkos szolgálatok és a kémek a reszortja, és van, akinek az önkormányzatok, és Joyce ugye az utóbbinak a specialistája.
Az utolsó ördög. Richard Osman kriméről folytatjuk a beszélgetést Orosz Annával a zene után.